Véleményem szerint a kamara működése milyen szervezeti formában zajlik, a kamarának, a kormánynak a viszony milyen. Meggyőzésem szerint ez biztos nincs a 10 legfontosabb magyar egészségügyet érintő kérdés között. Az a szakmai meglátásom, hogy a magyar egészségügy finanszírozása az messze kiemelkedően fontos kérdés. Olyan módszereket, technikákat kéne alkalmazni, ami a növekvő egészségi költségnek a vezetését biztosítja. Két tényező van, ami a költséget tolja fölfelé. Egyrészt a nagyon komoly technológiai áremelkedés, mind az új gyógyszerek, mind a diagnosztikai eljárások, mind a labortechnológia, kórháztechnológia áremelkedése. Fantasztikus, ezeknek nemzetközi árai vannak, tehát Magyarország ezt a nemzetközi piacon kell beszerezze. Másik oldalról, keresleti oldalról a lakosságnak az idősödése, egyre emelkedő idős emberek jelentik az első számú keresletet az egészségügyi szolgáltatás iránt. Tehát olyan finanszírozási technológiát, technikát kéne kitalálni, ami ennek a két célnak, valamint az emelkedő lakosság igényeinek megfelel. Bizonyosan nagyon nagy fontos kérdés a humán erőforrás ellátottsága a magyar egészségügynek. Ebben az értelemben az egy adekvát kérdés, hogy hány szakdolgozó, ápoló, nővér, műszaki gazdasági személyzet és orvos szükségeltetik ahhoz, hogy adott keretek között működő egészségügyi rendszer el tudja látni ezt a funkciót. Itt engedje meg, hogy egy olyan kérdést feltegyek, ami az egészségügyi közgondolkodásban nincs túlságosan jelen. Az a várakozásom, hogy kb. 15 év múlva, amikor is tucatjával elmennek majd azok az orvosok nyugdíjba, akiknek most a magas bruttó bére után elég magas nyugdíj számítódik majd ki, és 15 év múlva azok az orvosok, akik olyan döntéseket előtt állnak, hogy egy elfogadható nyugdíjjal élik az életük további részét, vagy bemaradnak az egészségügyi rendszerbe, nagyon sokan úgy fognak dönteni, hogy nem dolgoznak tovább. Jelenleg több mint 7000 65 év fölötti orvos dolgozik a magyar egészségügyben, a közszolgálatban. Ennek a legfőbb oka az, hogy korábban az ő látott jövedelem után megalázó nyugdíjak keletkeztek. Tehát pusztán ez a HR kérdés már kiáltást igényelne, hogy ezt lehessen kezelni. Nagyon nagy problémák vannak, tehát ennek a kezelési módja nem más lehetne, mint a képzési kvótákat fel kéne emelni, lévén nagyon komoly képzési időt igény egy orvosnak a rendszerbe állítása. Hatalmas problémák vannak HR vonalon a szakdolgozó hiánnyal, esetenként a fizetettségükkel, tehát a HR kérdést, hogyha szakdolgozó orvos műszakgazdaság személyzet környékén próbál értelmezni, akkor nagyon-nagyon komoly gondok vannak, amivel kellene foglalkozni. A harmadik nagyon nagy probléma, amivel szembenéz a magyar egészségügy, az a strukturális kérdéseknek a halmaza, azaz hol az egészségügyi ellátórendszer milyen szintjén történjen meg a magyar betegeknek ellátáshoz a hozzáférése, a gyógyítás, alapellátásban vagy a szakellátásban. A világ egészségügyében van egy folyamat, hogy a nagyon drága fekvőbeteg ellátás irányából az alap, illetve a járóbeteg ellátás irányába terelődik a betegforgalom, és erre Magyarországnak is valamilyen megoldást ki kell majd találnia, amit feszít az előbb említett HR kérdés is, meg a finanszírozás is. Ez egy szinte 30 éves múltra visszatekintő kérdés, nincs rá megoldás. Negyedik nagyon-nagyon komoly probléma, ami bizonyosan a kamarai probléma előtt van, az az idősödő magyar lakosságnak a problematikája. Jelen pillanatban 2 millió 65 év fölötti honfitársunk van, akik a biológiai törvényei értelmében legnagyobb fogyasztói az egészségügyi szolgáltatásoknak. A közelmúltban végzett számítások alapján az egészségügy természetbeni ellátásának a felét erre a populációs csoportra fordítjuk, miközben tudjuk, hogy 2030-ra a szerencsésen emelkedő átlag életkorok következtében körülbelül 2,8 millió 65 év fölötti ember lesz. Hogyan tudjuk mi finanszírozni az ő ellátásokat? Hogyan tudjuk biztosítani azokat a struktúrákat, amik a speciális idősödés problémáit kezelik? Elég, ha utalok a központi idegrendszeri megbetegedésekre, mondjuk egy Alzheimer, demenciára, Alzheimer-kórra. Van-e Magyarországon idősökre koncentráló szűrőprogram? Megvannak-e azok az intézmények, amelyek a speciális időskori problémákat kezelik? Tehát ezek azt gondolom, hogy nagy fontosságú kérdések, és nem utolsó sorban említeném azt, hogy a magyar lakosságnak az egészségi állapota abszolút értelemben is, meg relatív értelemben is rendkívül rossz. Elsősorban életmódokok miatt, magas dohányzás, alkoholfogyasztás miatt, kialakult túlsúly problémák miatt hihetetlen komoly gondjai vannak a magyar lakosság egészségi állapotának, ami keresleti tényezőként szorítja, feszíti a rendszert. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések, ezek messze-messze megelőzik annak a kérdésnek a megítélését, hogy most a kamarai törvény, az egészségügyi kamarákról szóló törvény, orvoskamarára vonatkozó részébe két tételt szabályoztak, ami kétségkívül a kamara működését jelentősen befolyásolja. befolyásolja. Egyik a kötelező kamarai tagság eltörlése, a másik egy fontos jogosítvány az orvosok tevékenységének az etikai megítélése, ezt a törvény hatályosan elvonta a kamarától. És az egy rendkívül komoly kérdés, hogy ezek után a kamara önkéntes alapon milyen szakmai érdekvédelmi tevékenységet tud végrehajtani. Jelen pillanatban a kamarának kb. 50 ezer tagja van, ebből picit több mint 40 ezer az, aki az aktív ellátásban dolgozik. Azt most senki nem tudja megmondani, hogy a kamarai tagoknak a száma hogyan fog változni a közeljövőben.
Egyébként megítélése szerint, hogy úgymond a kamarának a mozgástere az csökkent. Ez nem járhat esetleg a szakmának a kommercializálódásával?
Azt én nem tudom megítélni, de a kamarának továbbra is a jogszabályalkotásban a vélemény megfogalmazó szerepe az megmarad. Nyilvánvalóan, hogyha emellé nem társul mondjuk a tagokkal szembeni etikai eljárás fenntartása, az a kamarának a szerepét az nyilvánvalóan csökkenti. Tehát arra én nem számítok, hogy tucatjával kerülnének be kvázi sarlatának a magyar egészségügyi rendszerbe, mert erre megvannak a megfelelő egészségügyi hatóságok, amelyek ezt korlátozzák. Egyébként, hogyha a kamara kormány relációban kellene véleményt alkotni, akkor nagy visszafogottságot tanúsítanék, mert viszonylag kevesen vannak, akik ennek a bonyolult kapcsolatrendszernek minden elemét ismerik. Nyilván a kormány, a kamara képviselői ismerik, de van olyan érzésem kívülről, és akkor nem tisztem, hogy én a kamara tevékenységét megítéljem, de az, amit korábban a kormánnyal szemben elértek, hogy az orvosoknak egy nagyon jelentős bruttóbéremelést, alapbéremelést harcoltak ki, az egy óriási vívmány, aminek ellenértékeként egy nagy eszközt, durva eszközt, a hálapénz kivezetését is el tudták érni. Ez egy fantasztikusan nagy dolog. Ebből kifolyólag a kamarai tevékenység ezen része, ami a szakmai érdekvédelemhez kapcsolódik, bár megjegyzem, a tőlünk fejlettebb országban a szakmai érdekvédelem körébe a bérkérdések kezelése az nem tartozik be, mert az kifejezett szakszervezeti tényező. Tehát itt egy nagyon nagy piros pontot a kamara tevékenysége, meg a vezetőnek a tevékenysége mögé be kell tenni, és azt gondolom az orvoskar nagyon jelentős része örömmel fogadta a magyar társadalomnak ezt az óriási áldozatát, hogy ilyen jelentősen megemelték a magyar orvosoknak a bérét. Ha szabad egy számot mondani, 2010-hez képest az orvosi alapbérek több mint meg ötszöröződtek Magyarországon, ami szerintem egy abszolút vállalható tény meg elem. A másik, ami kirobbantotta a kamara és a kormány közötti problémát, ez az ügyeleti rendszernek az átalakítása, meg annak a mikéntje. A szakmában sokak által ismert volt, hogy az ügyeleti ellátás Magyarországon hatékonysági követelményekkel nem vastagon ellátott volt. Nagyon sok kritika érte az ügyeleti ellátást. Évről évre majdnem 13 milliárd forintot költöttünk az ügyeleti ellátás fenntartására, és nagyon sok kritika érte az ügyeleti ellátásnak a működését. Erre jött egy kísérlet, ami még gyakorlatilag 3 megyére fog kiterjedni, és hát itt én nem tudom megítélni ezt, hogy az orvoskamarának az a tevékenysége, hogy próbálta a házi orvosokat abba az irányba presszionálni, hogy csak adott feltételek mentén írják alá a együttműködő szerződést a országos mentőszolgálattal, hogy ez mennyire hatásos, mennyire effektív eszköz, azt én nem igazán szeretném megítélni. Mindenesetre az ügyeleti ellátás kapcsán bontakozott ki az a konfliktus, aminek a törvénymódosítás lett a következménye.